Figyeljünk most Jézus szavára, a boldog mondásokból olvasom Isten igéjét, ez megvan írva a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetében, a 7. vers, ezt hallgassuk most meg. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ez Istennek igéje. Foglaljunk helyet, testvérek! Hát, hogyha figyelünk most ebben a sorozatban, akkor lehet, hogy kiderül, hogy egy boldog mondás kimaradt valóban. Tudatosan hagytam ki, de csak egy rövid időre. Majd 2 hét múlva fogjuk venni azt a boldog mondást, hogy boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra. Majd bőtfő napján, ugye, amikor a nagybőtre készülünk, akkor gondoltam, hogy aktualizáljuk ezt a boldog mondást. Így most azzal folytatjuk ezt a boldog mondás magyarázatot, hogy boldogok az irgalmasok. Tulajdonképpen ezzel a boldogmondással, ugye még ezen kívül van másik 3 hátra, a Krisztusi jellemet mondja el Jézus, vagyis hogy mi az, ami jellemzi a tanítványt. És akkor ilyet hallunk, hogy irgalmasság, tiszta szívűség, olyan a tanítvány, aki békét teremt, és van még egy utolsó boldog mondás is, még akkor is, hogyha 2-szer hangzik el abban az összefüggésben a maga boldog kifejezés. Az Isten gyermekét, a keresztény embert, a tanítványt üldözik is, és abban is boldog lehet, majd erről is fogunk hallani. Most tehát lássuk, halljunk arról, hogy mi is ez az irgalom. Ha olyan kifejezéseket hallunk, hogy könyörület, szánalom, részvét, együttérzés, akkor valami hasonló dolgok ezek, mint maga az irgalom. Tehát ezek a szavak, ezek a kifejezések valami olyasmit jelentenek, mint maga az irgalom. Nagyon-nagyon fontos a meghatározásban elmondani, hogy ez egy szívből kiinduló érzés, mert ugye ott kezdődik, de nem marad ott, mint érzés, hanem konkrét tettekké válik az irgalom. Az általunk felolvasott és meghallgatott történetben is, ugye az van, hogy megszánta őt, de nem ment tovább, ez a samaritánus, hanem lehajolt, és konkrét tetteket gyakorolt az irgalmasságban. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem csak megszánom a szívemben azt a valakit, aki irgalomra szorul, hanem tettekké válik, lehajolok hozzá, és gyakorolom az irgalmat. Nagyon-nagyon fontos elmondani azt, hogy az ókorban Jézus megelőzzen, meg abban az időben is, hogyan gyakorolták, vagy nem az irgalmat. Hát egy megvetendő gyengeség volt. Tehát amikor ezt hallották, ismerték a kifejezést, de egy megvetendő gyengeség volt az irgalom. Miért? Hát kezdjük ugye a zsidóknál, ugye az Isten testi választott népe, irgalmatlanok voltak a pogányokkal szemben. Úgy tekintettek egy pogány emberre, hogy eltiporni való mérges kígyó. Konkrét leírások vannak arról, hogyha például egy pogány asszony szült, és a szülési vajudásban fájdalmai voltak, segítségre szorult, akkor simán végignézték, és akár hagyták meghalni, nem avatkoztak közben. Irgalmatlanok voltak. Hát a pogányvilág se volt jobb, talán egy ismert ókori mondás, és sajnos mai napig is ezt sokan alkalmazzák, ezt a szállóigivé vált mondást. Jaj a legyőzötteknek! Vae victis, hogyha úgy latinul akarjuk hallani. És talán egy nagyon ismert kép ez, amikor az arénákban ugye küzdöttek a gladiátorok, És ha az egyik gladiátor az gyengébbnek bizonyult a másiknál, akkor a közönség ezt megszavazta, hogy maradjon életbe vagy nem, és az esetek túlnyomó többségében lefele fordított újat mutattak ugye az arénában. Kedves fiatalok, a dislike, ugye értitek, a közösségi médiában is van ilyen, hogy, és még jó, hogy ezt a lehetőséget kizárják, hogy nem lehet a másikat irgalmatlanul dislike-olni. Bocsánatot kérek azoktól, akik nem értik. Tehát, hogy lefele mutató újjal leszavazni, vagy kifejezni a nem tetszésünket. Hát olyan híres ókori írók, mint Platón, Arisztoteles vagy Szeneka, az írásaikban írnak arról, nagyon megdöbbentő, hogy a fizikailag gyengének született gyermeket simán a szemétdombra dobták. Tehát megszületett a gyerek, úgy tartották, hogy fizikailag gyengécske, és dobták a szemétdombra. Ez egy teljesen bevett szokás volt abban az időben. Ismert egy korabeli szerelmes levél, egy bizonyos Hilárion írja az ő feleségének, Alice-nak, idézem: drága szerelmem, végtelen örömöt okoztál azzal a hírrel, hogy gyermeket vársz. Ha fiú, hagyd életben, ha leány, akkor dobd a szemétre. Végtelen szerelemmel köszönt férjed. Megdöbbentő ez a morbid romantika, ez a gyilkos romantika. Miközben ugye szerelmes szavakat üzen a feleségének, tehát ilyen borzalmas, irgalmatlan dolgot ír. Nem csak, hogy ismertek ezek a tények, hanem egyenesen az volt az erény, és a boldogság fogalmában az ókori embernek ugye az illett bele, hogyha irgalmatlan másokkal. És azért fontos erről beszélni, ezekről a konkrét tényekről, mert ugye ennek fényében értjük meg, és vesszük komolyan Jézus tanítását. Most ugye aktuálisan a boldogmondásokkal kapcsolatban, de egyáltalán ugye az Isten országa az mindig más. És testvérek, nem győzlek benneteket erre emlékeztetni, hogy Isten országa, azok, akik az Isten országába elfogadták a meghívást, Isten gyermekei, Jézus tanítványai, azok mások. Így vagy-e te most itt, hogy vágyod ezt a másságot, jó értelembe vett másságot, ugye az Isten országa szerinti másságot. És csak nagy-nagy fájdalommal vehetjük tudomásul, hogy a ma sem jobb. Ugye mi itt az ókort hát kielemeztük, hogy milyen irgalmatlan volt. Hetekkel ezelőtt abban az országban, ami felé az egész világ vágyakozással tekint, mert ugye az álomvilág, az álomország, az Egyesült Államok, nem baj ez, hogyha kimondjuk, egyik leghíresebb államában, New York államában oda jutott az ember, hogy egy olyan törvényt hozott tető alá, ahol a terhesség utolsó hetében is akár végre lehet hajtani a terhesség megszakítást. Persze jogilag ezt nagyon szépen meg van támogatva ez a törvény, mert ugye hát ha az anya veszélyeztetett terhesség állapotában, vagy stb. Mindig meg lehet ezt magyarázni, de értjük a lényeget, testvérek, hogy mennyire irgalmatlanok vagyunk. És nem jó, hogyha most mutogatunk újjal a tengeren túlra, mert idő kérdése, ugye, és mi felénk is, csak félelemmel mondom, ugye, nagyon kapható az ember, hogy ilyen törvényeket tudomásul vegyen, végrehajtson. Gondoljuk arra, hogy a politikai életben, az üzleti életben, az egyházban mennyire irgalmatlanok tudunk lenni egymással. Személyes vitákban, nem? Ami kialakul ember és ember között. Mennyire irgalmatlan tud lenni egyik ember a másikkal. Van egy nagyon érdekes dolog az állatvilágban, hát sok érdekes dolog van, most csak egyet szeretnék mondani, hogy amikor a falka vezérségért küzd két hím farkas, és úgy verekedés közben azért úgy kiderül, hogy melyik az erősebb, melyik a gyengébb, a gyengébb farkas az megáll, és oda tartja a nyakát az erősebb farkas elé. És akkor vége van a verekedésnek. Az erősebb farkas nem harapja el a torkát a gyengébbnek, pedig oda tartja. És miért mondom én ezt el, testvérek? Mert az embernél nem így van. Mert ha egy olyan helyzetbe kerülünk egy vitában, egy rivalizálásban, hogy a másik gyengébbnek bizonyul, hihetetlen, hogy eltiporjuk a másikat. Értjük, testvérek? Tehát mindig ez a fontos Isten igényének a vizsgálatában, hogy én hol vagyok ebben. Hol vagyok ebben? Mert gondolom, hogy azt most mindenki kapásból el tudja mondani, hogy hogyan bánnak vele irgalmatlanul mások. Ami nem jó természetesen. Tehát amikor áldozatai vagyunk az irgalmatlan bánásmódnak. Na de mi a helyzet, amikor én a másik oldalon vagyok? Nagyon-nagyon fontos, testvérek, hogy ebben keressük önmagunkat. Hol vagyok én ebben? Bibliaolvasó emberekként nagyon sokszor találkozunk az irgalom mellett azzal a fogalommal, hogy kegyelem. Néha úgy vagyok vele, testvéreim, hogy már nem is tudom, hogy értjük vagy nem értjük, hogy mit is jelent ez a szó. Annyira elkoptattuk már, és nem jól használjuk, már nem csak teológiai értelemben, hanem így a szóhasználatban is. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy most ha röviden is, de fogalmunk legyen arról, hogy mi a két fogalomnak a viszonya, mi a különbözősége annak, hogy irgalom és kegyelem. És ezt megpróbálom érthetővé tenni. Az irgalom a bűn következményeként megnyilvánuló fájdalom nyomorúságban segít, orvosolja, gyógyítja azt. Anélkül, hogy a bűn kérdése szóba kerülne. Tehát még egyszerűbben fogalmazva, ugye a bűneset óta rengeteg fájdalmat, nyomorúságot, sebet kap az ember. Egyik a másiktól. Vagy ugye önmagán ejti ezeket a sebeket, hát ez sem ritka. És az irgalom arról szól, hogy a másik embernek ebben a sebeiben próbálok segíteni, próbálom enyhíteni ezeket a fájdalmakat, vagy egyenesen orvosolni. Hát a történet nagyon adja magát, ugye az irgalmas samaritánus, ott látjuk ezt. Hát a világban ugye vannak rablók, meg vannak kifosztottak. Ez a bűn következménye, ez az igazságtalanság, ez a káosz, amit a bűn okozott, és az irgalom az arról szól, hogy anélkül, hogy én a másikat lelki vizsgálat alá tenném, hogy mi van az ő lelkében, segítek rajta. Ezt teszi a samaritánus, nem? Nem kezd el okoskodni, teologizálni, különböző elméleteket gyártani arról, hogy na vajon miért fekszik vérben az a szerencsétlen, az a félholt, lenyúl, először ugye megszánja, ezt nagyon fontos, hogy Jézus ezt kiemeli, ugye megszánta, és utána lehajol hozzá, és segít rajta. Áldozatot hoz, még anyagi szempontból, meg idő, fáradtság szempontjából is. Na ez az irgalom. A kegyelem ezzel ellentétben az a bűn meg nem érdemelt elengedése. Amikor Isten kegyelmet gyakorol, ugye akkor meg nem érdemelt módon, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert ettől kegyelem a kegyelem, felment engem. Megbocsát nekem. Helyreállítja az életemet, rehabilitál. Erre talán nagyon jó történet, amiből megértjük a lényeget. Ugye a tékozló fiúnak a hazatalálása. Na az a kegyelem, amit ott tesz az atya ezzel a kisebbik tékozló fiúval, van egy nagyobbik is, igen, ez fontos. Na ez a kegyelem. Testvéreim, rengeteg sebből vérzik ez a világ. Gondolom nem kell magyarázzam, hogy mi minden van, mennyi fájdalom, mennyi nyomorúság van körülöttünk. Vagy mi magunk vagyunk abban a helyzetben. És Jézus Krisztus a keresztény embert irgalomra akarja indítani. Hogy kérdezés nélkül, okoskodás nélkül, teóriák nélkül hajuljunk oda ezek felé, az emberek felé. És ez itt kezdődik, itt közöttünk, ugye, ahol Isten igéje van a középpontban. Szeretnénk engedelmeskedni az Isten szavának. Remélem ezért vagytok itt, testvérek, nem egy szép prédikációért, amire én képtelen vagyok, csak úgy alapból, hanem ezért, hogy az Isten szava. Ó, hadd valljak, testvérek, nektek. Tudjátok, azon találtattam, miközben a szívemet vizsgált ez az ige, hogy boldogok az irgalmasok, hogyha látok egy konkrét helyzetet, ahol valami miatt valakin segíteni kellene, most teljesen mindegy, hogy lecsúszott az illető valami miatt társadalmi szinten, ugye szegénységbe jutott, vagy valami betegsége van, netán egy baleset, sokféle helyzet van, ami így elénk jön sokszor a hétköznapokban. Én azon találtam magamat, hogy nagyon könnyen keresek kibúvót ezekben a helyzetekben a segítségnyújtás elutasításában. Vagyis, hogy olyan könnyen meg tudom magamnak magyarázni, hogy ó, hát azért nem segítek az illetőn, mert ő egy rossz döntést hozott a múltban, aminek a következményei ezek és ezek. És akkor hát úgy megnyugtatom, és felmentem magam a segítségnyújtásban, következésképpen irgalmatlan vagyok. Mert Isten irgalmat akarna a szívemben gerjeszteni, és én irgalmatlan vagyok. Még akkor is, ha nem vagyok olyan látványosan irgalmatlan, mint az ókorban említett példákban lévő emberek. Értitek, testvérek? Nagyon-nagyon könnyen tudok magyarázatot találni arra, hogy miért nem vagyok irgalmas. Miért legyünk irgalmasok? Mi erre az érvünk? Mi a válasz? Mit tudunk mondani? Nagyon egyszerű. Azért legyünk irgalmasok, mert Isten is irgalmas. Az is igaz, hogy az Ószövetségben, de nem csak, ugye számos példát, utalást találunk arra, hogy Isten igazságos. Isten igazságos. Isten, amikor ítél, nagyon igazságos. És ez nincs ellentmondásban azzal, hogy ő irgalmas is. Nagyon-nagyon sok példa van erre, hogy Isten irgalmas. A zsoltárokban az imádkozók nagyon sokat említik az Isten irgalmát. Gondolom nem véletlenül, mert megtapasztalták. Mária énekében olvassuk azt, hogy irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre. Ugyanott egy kicsivel később, ugye Zakariás keresztelő Jánosnak az édesapja énekli meg azt, hogy irgalmas és könyörülő az Úr. Jézusról olvassuk, hogy szánta a sokasságot, mint valami pásztor nélkül való nyájat. És rengeteg történetben olvasunk arra, hogy Jézus meggyógyít embereket, anélkül, hogy szóba hozná a bűnbánat kérdését. Az is igaz, hogy vannak konkrét történetek arról, hogy bűnbánatot is, illetve bűnbocsánatot is ad a betegnek, a meggyógyítottnak, de nagyon sok történetben nincs szó erről. Mintha Jézus nem is úgy viszonyulna, ahogy mi nagyon sokszor, hogy ugye kicsit olyan zsaroló pozícióban lennénk, hogyha valakin segítünk, na, megtérsz? Tartasz bűnbánatot? Nyilván nem arról van szó, hogy nem fontos ez, hogy nem vágynánk ezt, hogy a lelkében is valami legyen. Na de tesszük ezt akkor is, ha nem történik meg a lelkében a másiknak. Jézus ugye meggyógyít 10 leprást, ismerős, hány jön vissza belőle, hálát adni, ugye leborulni elé szó szerint, ugye megtérésről van ott szó, de Jézus akkor is meggyógyította a másik 9-et, hogy tudta, hogy nem jön vissza. Jézus irgalmas volt. Hát van a kegyes ember felé egy nagyon kemény szava Jézusnak. Máté 23:23. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a kaporból és a mentából, és közben elhanyagoljátok azt, ami a törvényben van, az irgalmat. Tudjátok, annyira tudunk mi szöszölni sokszor a hitéletben, hogy nagy, okos dolgokat kitalálni, hogy mi az Istennek való engedelmesség, és közben az irgalmat elhanyagoljuk. Ó, mennyire leleplez ez a boldog mondás, testvérek. Hadd szégyenüljek meg ebben Isten előtt. Az nem baj, ha előtte szégyenülök meg. Na, milyen ígéret kötődik ehhez a boldog mondáshoz, ugye, mert mindig van egy másik fele, egy ígéret, és hát ez legtöbb esetben a jövőre vonatkozik. Ugye elmondtuk a bevezetőben, hogy Isten egyszer mindent helyreállít. És a hívő ember ebből táplálkozik a mában, a jelenben. Azért boldog már előre, mert tudja, hogy az Isten most ugyan nyomorúság van, és káosz sokszor, de az Isten egyszer mindent helyre fog állítani. Mi ez ebben a helyreállításban, ami jutalomként ott van? Hát az, hogy az irgalom, amitől boldog a keresztény ember, a tanítvány, azért az irgalomért irgalom jár. Irgalmasságot nyernek, vagy mondhatnánk úgy is, hogy találnak az irgalmasok. Tudjátok, amikor irgalmat gyakorlunk, ha sikerül oda eljutni, hogy irgalmat gyakoroljunk, akkor talán kezdjük úgy megérteni, kapizsgálni, hogy Isten mit érez, amikor az emberhez lehajol. És nem azt nézi, hogy az embert el lehetne tiporni egy mozdulattal, mert meg is érdemli, ugye, tegyük hozzá, ez nem vitás. És ezzel ellentétben irgalmat gyakorol. Nos, amikor a tanítvány eljut oda, hogy elkezd irgalmat gyakorolni, akkor közel kerül Isten szívéhez, és átéli azt, hogy mit érez az Isten. Mert Isten védjegye az irgalom. És Isten gyermekeinek kell a jellemvonásaiban megmutatkozni az irgalomnak, amiért irgalmasság jár. Megvan írva Jelenések könyve 14. fejezet 13. vers, ugye az üdvözültekről mondja az ige, mert cselekedetei követik őket. Ha irgalmas vagy, irgalmat fogsz kapni. Milyen cselekedetek fognak követni téged az örökké valóságban, testvéreim? Úrvacsorára készülünk. Nagy-nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy fogadja el Jézusnak megtört testét és kiontott vérét. Fogadja el a bűnbocsánatot, ne utasítsa vissza, ne legyen kemény a szívében, és ezért kérdezem így az irgalom kapcsán, őszinte önvizsgálattal, testvérek, vizsgáljuk meg magunkat, vizsgáljam meg magam. Hogy bánok azzal az emberrel, aki nekem alárendelt, vagy éppen kiszolgáltatott helyzetben van? Eljutok addig, hogy sajnálkozok valakinek az állapotán? Meghatódni meg tudunk, tudom én. Ugye a zsebkendő hamar előkerül, meg szipákolunk nagyokat. Magamról beszélek. Eljutok idáig, hogy sajnálkozok, vagy tovább megyek, és konkrét tettekben látszik meg az én irgalmam a másik ember felé. Jézus mit mond? Menj el, és hasonlóképpen cselekedj. Ugye az irgalmas samaritánus történetében. Amikor valami tényleg sikerül tennem a másikért, akkor várok valami viszonzást, egy ilyen lelki zsaroló pozícióba vagyok, hogy hát azért egy kis bűnbánatot csak kellene kicsikarni, vagy megtérést a másikból. Lehet, hogy így gondolkodom? Nem tudom, csak kérdezem. Mi nagyobb bennem, az igazságérzet, vagy az irgalom? Mert az igazságérzetem az nagyon nagy tud lenni is. És nagyon tudom én vitatni azt, hogy mennyire igazam van. De mi a helyzet az irgalommal? Testvérek, egy történettel zárom. Valaki ezt elmesélt, ez egy megtörtént eset. ami az irgalomról szól. Egy fiatal hívő lányt feleségül vett egy fiatal ember, akinek volt egy rettenetes anyja, egy önző, egy nagyon magának való nő, aki hát nemes egyszerűséggel úgy gondolta, hogy a menye, akivel egy fedél alatt lakott, ez fontos, hát ingyen cseléd, akit ki lehet használni a maga céljaira. És annyira gyötörte ezt a fiatal asszonyt, ez a nő, ez az anyós, hogy látva ezt a mindennapi feszültséget, a fia egy külföldi úton úgy döntött, hogy nem jön haza. Tehát mindennek hátat fordított, hogy szokták mondani, angolosan távozott, és ugye nem jött vissza ebbe a házasságba, se az anyjával való kapcsolatába. Tehát kilépett ebből. Hát amikor ezt az anyuka meghallotta, hogy a fia otthagyta, agyvérzésbe fél oldalára lebénult. Hát ott maradt a menny és az anyós. És ez a fiatal asszony, hát érthetetlen módon, ugye nincs itt magyarázat, hogy hogy lehet ezt megmagyarázni értelemmel, de mégis ott maradt az anyussal. És elkezdte őt gondozni, ezt a fél oldalára lebénult anyust. És miközben naponta többen az ismerősei közül nemes egyszerűséggel bolondnak mondták, hogy elment az eszed, hát ez a vén szipirtyó téged hányszor megalázott, mindenféle rosszat mond rád, a halálos ellenségedet segített, hogy képzel, elment az eszed. De ez a fiatal asszony, ez hát úgy legfelsőbb szintre figyelt, vagy arra próbált figyelni csak, hogy mit mond az ő ura, mit akar az ő szívében elvégezni. És tudjátok, eltelt egy pár év, hát nem könnyű az irgalom gyakorlása, hozzáteszem, ezt sehol nem mondja Isten, meg a Szentírás nem így beszél róla, hogy az egy ilyen gyógyszer, amit beveszünk, aztán működik. Na, és az évek folyása által mindketten nagyon megváltoztak. Az asszony, ez a nagyon kiállhatatlan asszony úgy halt meg, hogy még előtte nagyon-nagyon megszerette azt a Jézust, akit elé élt ez a fiatal asszony. És a fiatal asszony pedig a temetésén mondta el az ő anyósának, hogy olyan boldog vagyok, hogy elég erőt kaptam és ápolhattam, mert az én anyósom rettegett attól, hogy kórházban kell meghalnia, és meg tudtam neki adni azt, hogy otthon halt meg az én kezeim között. Testvérek, Jézus arra hív, hogy először is tapasztald meg az ő irgalmát, az ő lehajlását az életedben. Hozzáteszem, hogy sokszor meg kell engednünk neki, hogy irgalmat gyakoroljon az életünkben. Fel kell tárnunk önmagunkat, hogy sebeinket, hogy meggyógyítson. De aztán azt szeretné, hogy kimennél ebbe a világba, és ebben a rettenetes szörnyűségben, amiben élünk sokszor, add tovább az irgalmat. Istennek ezt a csodálatos védjegyét. Viseld magadon, viseld az életedben, és gyakorolj irgalmat. Nem tudok mást mondani, mint amit Jézus mond ugye a példázat végén. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Készüljünk, testvérek, az Isten tiszteletünk úrvacsorai részére. A 461. énekünkkel, bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem.